Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai szombat délelőttön. Hát amikor megkaptam a lehetőséget, hogy szolgáljak, két történet is volt a fejemben, kedvenc témáim, és nagy erővel ugrottam bele, de jó, valamelyiket biztos el fogom mondani. Aztán, ahogy teltek, múltak a napok, egyre több dolog került elém, és aztán egészen más dolgot hozott elém az Úr. Egy olyan igét, amivel úgy nagyon nem szoktunk foglalkozni, vagy nem azok közé tartozik, ami a legolvasottabbak, vagy a legtöbbet prédikálnak róla. Egy kicsit csodálkoztam is rajta, meg is ijedtem, de azt gondoltam, hogy hát akkor majd az Úr vezet, hogyha ezt szeretné, hogy erről beszélgessünk a mai délelőttön, akkor ez fog történni. Úgyhogy én Lukács evangéliumából hoztam egy példázatot, a 14. fejezet 28-33. verséig. Tehát az alapigénk Lukács evangéliuma, 14. fejezet, 28-33. verséig olvasom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Hát meglepő ez a kijelentés, ezeket szoktuk mondani Jézus nagyon radikális kijelentéseinek. És egy kicsit beszélgessünk most erről. Azt szeretném, hogyha közösen vennénk ezt végig, és megosztanánk egymással a gondolatainkat. Írtam ki néhány támpontot, ami segítségünkre lesz. Például az első gondolat, mikor ezt elolvastam, hogy tehát nem lehet az én tanítványom, de mi az, hogy tanítvány? Találtam egy bibliai szótárt, amiből azt írta, hogy a tanítvány kifejezés a görög matétesz szóból származik, jelentése tanuló, tanonc vagy követő. Olyan személyre utal, aki eltökélten halad egy bizonyos cél felé. Az új szövetségben többnyire Jézus követőit jelöli, különösen az evangéliumokban találkozhatunk vele gyakran. És még egy picit tovább olvasom, egy tanítóhoz, vagy mozgalomhoz csatlakozó tanoncra, tanulóra vonatkozik ez a szó, arra, aki készségesen betartja a tanító tanításait, illetve a mozgalom szabályait, és vállalja az ezzel járó kötelezettségeket. A tanítvány tehát növendék, tanuló, akit mestere vagy tanára oktat. Nem lehet tanítvány tanító nélkül. Az új szövetségi tanítvány kifejezés alatt elsősorban Jézus követőit értjük. Hagy kérdezzem meg, hogy itt hányan vagyunk tanítványok? Az emelje fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ő tanítvány. Aha, elég sokan jelentkeztünk, mert a példázat egyik része kifejezetten azoknak szól, akik már Jézus tanítványai. Van-e olyan, aki még gondolkodik rajta? Ugye a tanítványság a Bibliából tudjuk, hogy azt nem mi döntjük el, hanem elhívást kapunk, és arra válaszolunk, az csak úgy lehetünk tanítványok. Tehát ki az, aki már érzi, hogy Jézus megszólította őt, hívja, de még nem tudott dönteni, még vacillál rajta. Van-e olyan itt esetleg? Nem, hát nagyon jó, mert ebben a teremben mindannyian már tanítványok vagyunk, szerintem annál jobban fogunk tudni beszélgetni, de ha mégis vannak olyanok, vagy ugye léteznek ilyenek, akkor a példázat másik része nekük szól. Tehát akkor itt mi mindannyian tanítványok vagyunk. A további kérdés az, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Mit mond Jézus, mit tesznek, hogyan élnek az ő tanítványai. Szerintetek, mit jelent tanítványnak lenni? Azok vagyunk, tehát csak az életünkre kell gondolni, és biztos eszünkbe jutnak dolgok.
Amire az olyan, azt mondta, hogy tanítvány, jó. Tanító nélkül tanítvány nincsen, de hát először vannak a tanítók. Uh-huh. És mi, amiket ők tanítanak az ég által számunkra, azt mondjuk magunk évvel teszünk, ezáltal mint tanítványokká lettünk. Tehát a tanító megtanított minket arra, amit a Jóisten nekik is adott, hogy mi számunkra ők megtanítsanak.
Uh-huh. És mit tanítottak, Feri, ezek a tanítók? Igen, nagyon, nagyon igaz. Aztán kinek van még gondolata? Parancsolj! Vannak, léteznek.
Az oktató a legjobb tudása szerint adja át azt a tudást a tanítványnak. És az a tanuló, aki el akarja sajátítani azt a szakmát, az odafigyel a legapróbb részletekre is, azért, hogy ő belőle ugyanolyan mester, ugyanolyan tanító válasson, mint a kívül tanította. És ez ugyanúgy érvényes a Isten tanítványaira is, hogy mi a legapróbb részletekre is odafigyeljünk, hogy az Isten mit tanít nekünk, mit várja tőlünk, hogy az, amit ő átad, azt mi a legjobb tudásunk szerint alkalmazunk, használjuk, hogy mi ugyanolyan tanítók lehessünk, mint hogy Isten tanított bennünket.
Nagyon jó, köszönöm. Tehát amit itt megfogalmaztok, az tulajdonképpen az, hogy akkor, mint tanítványok, nagyon figyelünk a mesterre, hogy ő mit mond, mit tanít nekünk, azt igyekszünk beépíteni a mi mindennapi életünkben. Most nézzük meg akkor egy kicsit konkrétabban, egy kicsit bátrabban. Ha Lukács evangéliumának 9. fejezetéhez lapozunk, tehát a 9. Lukács evangélium a 9. fejezet, és ott a 23. verset olvassuk, akkor a következőt mondja Jézus. Azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Szóval azért ez már elég konkrét tanítás Jézustól, hogy mit is jelent tanítványnak lenni. Azt mondja, itt nagyon fontos Lukácsnál, hogy kiemeli a naponkénti kereszthordozást. Az Ószövetség népének ez a kereszthordozás nagyon kemény szavakat jelentett, ugyanis ezt mindenki tudta, hogy ez nem volt más, mint mikor az elítéltet elindították a vesztőhelyre úgy, hogy azt a rudat, akasztófát a nyakába tették, a keresztfát, és el kellett indulnia. Azt mindenki tudta, hogy mi lesz a vége. Ennek a vége szenvedés és halál. Na most nagyon meglepő, Jézus ezzel biztatja a tanítványait, azt mondja, naponta vegyétek magatokra a kereszteteket. Az nem volt kérdés a hallgatók számára, hogy ez tulajdonképpen nem jelent más, mint hogy akár az életüket is fel kell áldozni, nem akármilyen módon. Erről Jézus beszél is több helyen, hogy ugye akit ők követik, elő fog fordulni, hogy szenvedni fognak érte, meg fognak halni érte. Persze nem ez a cél, Jézus nem ezt szeretné, és Istennek sem ez a célja, hogy kivégeztesse az ő tanítványait, több szempontból sem, hanem ennek a kereszthordozásnak ezentúl van még más jelentése is. Ez pedig a rómabeliekhez írt levélnél fogjuk tudni, megtudni. Pál apostol beszél nekünk erről. Tehát keressük meg a rómabeliekhez írt levél, és aki megtalálta, fel is olvashatja. Tehát a rómabeliekhez írt levél 6. fejezet, 6. verstől a 11-ig. Bátran, lehet olvasni.
Mert tudjuk, hogy a mi jó emberünk ővel megfeszítetett, hogy megerősítsen, elkötelezzék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban.
Szóval, itt Pál mond egy mélyebb értelmét is a kereszthordozásnak, amit akkor is, tehát a keresztények nagyon értettek, tudtak. Miről is beszél itt? Az óember megfeszítéséről. Az óember megöléséről. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek fel a kereszteteket, az azt jelenti, hogy nem fizikálisan kell feltétlen meghalnunk, de meg kell halnunk a bűnnek. Meg kell szabadulnunk a bűntől. Ugyanakkor ez a halál egy új élet kezdetét is jelenti. Azt jelenti, hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek. És ebben egy nagy ígéret is lakozik. Krisztussal meghalni azt jelenti Krisztusban élni. Ez nyilván, tehát erről már még fogunk beszélni, ami nagyon sokat jelent, és ami segít ahhoz, hogy tanítványok legyünk. Tehát tanítványnak lenni, tehát jelenti a naponkénti kereszthordozás, vagyis naponként meghalni a bűnnek, az óembernek, és még mi minden mást jelent. Lukács evangélium, a 16. fejezet, 13. verse. Lukács evangélium, a 16-13. vers.
Egy szóba sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyik egyedül és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatnak Istennek és a mammonnak.
Jézus tanítványai nem szolgálhatnak két úrnak. Nem szolgálhatunk Istennek, nem szolgálhatunk a mammonnak. Mit jelent a mammon? Ki tudja? Vagy mit tudtok? A világot? Sátánt? Pénzistene volt?
Mindazt, amit Isten elé helyezünk.
Mondd! Nagyon-nagyon fontos, amit mondtok, és igazából, tehát, hogy miért is, mert ez a, tehát a mammonnak a kijelentése, vagy a jelentése, ez a gazdagság, a vagyon, a világ nagyon sok mindent jelent, és még van egy másik árnyalata is ennek a szónak, azt jelenti, hogy ami biztonságot ad, ami szilárd dolog. Tehát a mammon egy olyan dolog, egy olyan vágy, egy olyan téveszme, és egy olyan személy, mert hogy ugye Jézus meg is személyesíti, mert Úrnak nevezi, ami azt mondja, hogy azt hiszik az emberek, hogy biztonságot ad. Így van ez? Így van ez a mai világban? Mi az, ami azt a mai modern világot megszólítja? Mi az, amit a mammon adni akar? És ami egyfajta hamis biztonságot. Mik ezek a dolgok? Vagyon, uralom. Mi minden? Tessék? Presztízs.
Jólét.
Mi az, amiért, ez mind így van, mi az, amiért annyira nehéz, most azt mondjuk, követni Jézust? Miért van most Jézusnak olyan kevés tanítványa? És ez csak anyagi dolgot jelent?
Nem.
Mondjad?
Nem tudom, hogy ezt a gyermekek, mert az ifjabbak elkezdték
hogy a saját egónk emelkedik mindenek felé, és hogy a saját egónk kerül Isten elé. Tehát ezért beszél arról, hogy önzés, és ez mind, tehát az anyagiak, meg egy csomó minden, ez mind önzésből származik. A harag is önzés gyakorlatilag, meg a megsértődés is önzés.
Parancsolj!
Igen. Azt kérdezett, hogy miért kevesen követik Istent. Én szerintem, mert benne élünk a világban. Nem rendelkeznek, nem akarnak olyan nagy hittel rendelkezni az emberek, nekik jó ez a földi élet, és távol tartsák magukat Istent.
Mi jó bennük? Nagyon fontos, mi jó? Mi jó? Mi az, amiért azt mondják, hogy távol tartják magukat Istentől?
Mert azt hiszik, hogy úgy szabadok.
Mert azt hiszik, hogy szabadok.
Szabadok, és
mire szabadok?
És hogy itt a Földön nincs is öröm. Pillanatnyi örömben megszerezni egy házat, megszerezni egy kocsit, vagy bármit, de ugyanakkor rájövünk, hogy minden mulandó, mindenben van probléma, mert nekünk nem itt a Földre kell összpontosítani, mert itt nincs igazi öröm.
Így van. Parancsolj!
Hát ez a meditáció, tehát ezzel a kézzel fog. És nagyon sok ember ebben talán biztonságos, hogyha ott van, látja, megfoghatja, magáénak tudhatja. És az, amit itt mondhatunk korábban, hogy nagyon sokszor az emberek ezt teszik előtérbe a hittel szemben. Mert ahhoz, hogy mi Istenbe bízunk, egy úgymond ilyen láthatatlan dolog. És egy láthatatlan dologban nagyon kevés ember tud bízni. De az, ami fogható, ami biztonságot jelent, amit magáinak tudható, hogy Laci mondta, az ego, hogy ez az enyém, ezt megfoghatom, ezt zsebbe rakhatom, ebbe beleülhetek. Tehát amit magadénak tudsz. És itt jön az ego, hogy ez az enyém. Az enyém, az enyém. És előtérbe helyeződik Istennel szembe, ami láthatatlan dolog, hogy van egy olyan dolog, amit kapsz Istentől, de nem tudom, hogy hova rakni. És itt jön az, hogy vannak az anyagi jólétek, de amit Valika mondott, hogy ugye azt mondják, hogy ez a biztonság, ez a szabadság, ez az a dolog, amit kitulajdoníthatok, Istennel szemben, amiről kapsz egy ígéretet, hogy ez is a tiéd lehet, és közben meg úgymond az anyagi jólétnek a rabjává válsz, mert előtérben helyezett egy láthatatlan dologgal.
Igen, egyébként ez nagyon fontos, hogy Jézus nem a vagyon ellen beszél. Több példázatban, tehát vannak még érdekes példázatai, amikor a hamis sáfárt megdicséri. És azt mondja, hogy a tanítványának, hogy na nézzétek meg az ügyesebb. Nem arról van szó, hogy magának a vagyonszerzésnek a dolga az ugye probléma, de hogy hogyan bánunk vele, az nem mindegy. És amikor előtérbe helyezzük, amikor az válik, ami biztonságunká, az probléma. Parancsolj!
Ezzel azért szokott probléma lenni, tehát ez a vagyon és a jó kérdés, mert ezt is saját magának tulajdonítja az ember önzésből. Ezt én szereztem, ezért én dolgoztam meg, ezt így meg úgy, meg úgy, és elfelejtjük azt, hogy minden, amink van, minden Istentől. Az erőnk, a képességünk és minden, amivel esetleg azt megszerzünk. Ha azt tisztességünkből szereztük meg, mert a tisztességtelenül, akkor meg pláne nem tudjuk is.
Tessék?
Azt lássa az emberiség, amit a Földön van könnyen elérni, mint az Isten törvényben bevetett, amit számomra lefektetett, könnyebb van. Hát ezért ragaszkodik mindenki a földi dolgokat, mint az Isten.
Miért könnyebb?
Hát mert meglássa az, hogy arra minél hamarabb van rendben.
Hogy várni kell, hogy az ördög elhiteti velünk. Tehát amiket itt kifejtettünk, tulajdonképpen ezek az anyagiak. De a mammonnak van egy másik, amit itt talán Valika kezdett el kifejteni egy kicsit, hogy lélek, tehát lelkileg is szabadságra vágyik az ember. Tehát egyrészt akarja, hogy minden legyen neki, az övé legyen. Másrészt ugye van egyfajta lelki szabadság. Mit jelent? Mire akarunk mi szabadok lenni? Tehát a világ, a mai ember, az ő lelke mire akar szabadnak lenni? Mikor érzi jól magát a lelkem? Mit? Azt csinálja, amit akar. Miben nyilvánul ez meg?
Szépségében akár, vagy hogy oda megy, ahova akar.
hova mennek? Hova? Így van.
Virágot látnak, vagy akár buliznak, tehát hogyha esetleg most így a vagyonra kapcsolva, hogy igazából ezt mondják, hogy sok, akiknek olyan sok pénzük van, hogy már nem dolgoznak, nem tudnak mit kezdeni az életükkel, ők már nem tudják kivölni a pénzüket, és ilyen luxus cikkeket költenek, vagy akár drogokra.
Drogok, nagyon-nagyon fontos, nagyon, igen.
Hogy az ember arra vágyik, hogy senkinek korlátok se semmiben. És...
Így van, és mindezt a mammon kínálja. Tessék?
Igen, tehát amit panamos fogalmazat, hogy szabadatnak érkezik magukat azáltal, hogy nem érzik a korlátokat. Nézzétek meg, hogy amikor így beszélgetünk valakivel, hogy te miért így érsz, te miért nem teszed ezt, te miért nem teszed azt. Tehát amikor azt látják az emberek, akik nem Isten követik, hogy mi korlátozva vagyunk. Mert hogy még bizonyos korlátok között mozgunk. És ők meg azt mondják, hogy te megtehetnéd, azt csinálhatnád azt, amikor nincs korlát, amikor nincs határ. És ez annak nagyon jó, hogy tehát amikor korlátok nélkül élnek, mert azt mondják, hogy én megtehetem ezt is, megtehetem azt is. Holott pont, ahogy Feri is mondta, hogy pont emberek válnak a rabjaivá.
Köszönöm. Feri, és utána Laci.
El bizonyíték is sokan, tehát annak ellenére, hogy valaki az, hogy nem biztos, hogy boldog. Még Rockefeller a világ egyik leggazdagabb embere volt, nem volt boldog, nem érezte boldognak a kumakát. Mikor kezdett a szegények ebben segíteni és adományokat adott, akkor kezdte azt érezni, hogy igenis, ha van értelme annak, hogy a sok vagyonát olyan helyre fordítsa, ahova szükség van. De most vegyünk egy adventista példát, ez nekem engem nagyon megragadt. Szeged a Burák család. Ők adventista körökön belül ilyen módon van. De nem tudom, hogy hány szegényen segítenek, befizetnek olyan üdülésre, ahol nem tudnak eljutni. Hát a vagyonnal jól is nem tudné élni, meg rosszul.
Igen, és mindjárt erről is fogunk beszélni. Laci? Azt látjuk, hogy tehát mi ezt tudjuk, értjük. De mégis, és lehet, hogy azok az emberek is valahol értik ezt, mert szerintem ők is megtapasztalják azt, hogy megszerez egy vagyont magának, egy vagyontárgyat, aztán meddig örül neki? Egy kis ideig. Aztán elmúlik. És már jön jobb, jön új, akkor azt akarja. Megszerzi, mi történik? Semmi. Szórakozhat, kiszórakozza magát, bedrogozza magát, mi történik? Abban a pillanatban jól érzi magát, haverok, fanta, buli, ugye idézzük itt a sok reklámot, utána mi történik velük? Semmi, kiürülnek, nem történik semmi jó. De a mammon, a világ annyira erős, hogy ezt elhiteti. Elhiteti, Jézus nagyon keményen megmondja, vigyázzatok, nem szolgálhattok két úrnak, mert ez a kettő nem egy és nem ugyanaz. Aki ezt teszi, az nem az én követőm, nem az én tanítványom. Az a mammonnak szolgál, az becsapva van. És szóba került itt, Józsi mondta, hogy sajnálnak minket esetleg, hogy jaj, mert szegények korlátozva vannak, jaj, esetleg ezeknek nincs annyi mindenük. Na de igaz ez, hogy nekünk nincs annyi mindenünk? Nem igaz. Nekünk több van, pontosan. Mit mond ezzel szemben Jézus? Nézzük meg a Lukács evangélium a 12. fejezet, 33-34. Versét. Jó? Tehát akinek megvan, olvassa bátran.
Adjátok el, amit el.
Nagyon-nagyon fontos. Két dolgot is említ az Úr, mint kincs. Azt mondja, nem avuló erszények. Nem avuló erszények. És el nem fogyó kincsek. Hát kinek van itt ilyen a Földön? Ki rendelkezik olyan erszénnyel, amiben mindig csak pénz van, amiben mindig van valami kincs, ami érték? Kinek van olyan kincse, ami nem fogy el, amit a moly vagy a rozsda meg nem eszik? Parancsolj!
Már itt a szabad iskolában meséltem, hogy csütörtök éjszak, amikor jöttünk hozzá, és a kollégámmal beszélgettünk. Ez a idézőjel a fiatalember 32-3 éves, nagyon jó módon családból származik. A nevelő apjának és az édesanyjának vállalkozásokban is szó szerint dicsitek, hogy nagyon sok pénzük van. És ez a fiatalember így dolgozik velem, és ahogy beszélgettünk, pont így szóba került a hitünk, a vallásom, és elkezdtem neki úgymond Istenről beszélni az én hitem által, hogy én mind mentem keresztül, miket tapasztaltam meg az Istennel, és elmondtam egy olyan dolgokat, amin gondolkodott. És elmondott egy történetet, hogy amikor elkezdte fiatal életében dolgozni, hogy ne a szülei támogassák, és ne az legyen, hogy elkényeztetett kisfiú, elkezdett dolgozni, és azt mondta, hogy jó lenne egy olyan munkahely, ahol többet keresek, megadta ő Isten. Jó lenne még többet keresni, és most eljutott odáig, hogy így, hogy beszélgettünk, és nagyon elgondolkodtam mindaz, amit én elmondtam neki, hogy mindaz, amilyen van, ahol most tart, az egy kívánság volt részéről, és hogy ezt mind megadta ő Isten, és ebből neki valamit vissza kell adni. És elmondott egy történetet, hogy nagyon sok kérekedő van Budapesten, és egy idős bácsi csak ott állt az útszélén. És megállt a kocsiba, és úgy mondta, hogy mit tud neki segíteni, pénzt adjon, vagy vigyel bevásárolni, mert egy szót nem mondott a bácsi. És úgy mondta, hogy egy kis pénzt szeretne kérni. Visszament a kocsihoz, elindult a sor zöld lámpa, és dudáltak rá, és nem érdekelt, hogy dudálnak rá a kocsit, visszament a kocsiba, kiszedte az összes pénzét, és odaadta neki. És azt mondja, hogy a bácsi egy szót nem szólt, csak nézett rá. Uh-huh. És ez megmaradt benne, hogy ez a bácsi milyen hálásszívvel nézett rá. Sikor hazament, elmondta a feleségének, hogy mennyi pénzt adott ennek a bácsinak, és azt mondta a feleség, hogy miért mondtál neki többet? És azt mondja, azért, mert nem mondtálam több. És mondta a feleség, hogy jöjjön be a kocsiba, menjünk vissza. De mire visszamentek, már a bácsi nem volt. Uh-huh. És azt mondja, hogy így döbbent rá arra, hogy ő mindig kér valamit Istentől, és hogy mennyit kap. És hogy mennyire hálásak lehetünk Istennek, hogy az, amink van, azt kitől kaptuk. És itt van az, hogy mennyire vagyunk szabadok.
És mennyire jó érzés megtenni ezt. Hogy ezt igazából is egyébként ez bátorság kell megpróbálni, hogy ez könnyebb megszerezni valamit, könnyebb drogozni, könnyebb bulizni, az könnyebb. Ezt mennyire nagy bátorság kell, nem? Kipróbálni, hogy igen, én adok. Legyőzni az önzőséget. Gyűjtsünk össze kincseket. Összegyűjtöttük a mammonnak a kincseit. Gyűjtsük össze ezeket a mennyei kincseket. Mik ezek, amik a mieink? Ugye a szombatiskolában is tanultuk, hogy ezek el vannak készítve, ott vannak előre. Mik ezek? Józsi elkezdte már, tessék.
Ez olyan kincs, amit örök életet
fogalmazzuk meg, így van, de mondjuk ki ezeket a kincseket, nevezzük nevén, tessék.
Hát az, hogyha Istenről beszélsz az embereknek, az emberekhez eljön uh-huh. Isten igéje, megismerhetik Isten. És hogyha egy ember a te beszélgetésedről megtér, ez az a kincs, ami örökké él, mert egy emberrel ismerhetted meg az Isten. És ez az ember megismert az Isten, és te általad közelebb került Istenhez. Olyan kincset gyűjtöttél, amit nem
mész
meg
azon. Igen, tehát ez a mi kincsünk, ez az egyik kincsünk, hogy mi hirdethetjük az evangéliumot, hogy embereket menthetünk. Milyen kincse van még a keresztény embernek?
Hát igazából már az is maga egy kincs, hogy az ember tudja, hogy Istenhez tartozik, és ez egy békességet ad, és egy biztos talajt, hogy akármi történik az életben, én az örökkévalóhoz tartozom.
Hát a legnagyobb kincsünk Jézus, így van, az Istenhez való tartozás. Kincs az Istennek a megismerése, nem? Tehát mennyire megnyugtató és mennyire jó felfedezni Isten mélységeit, amikor azt gondoljuk, hogy ó, atyám, annyira szeretlek, mert ezt megheted, és akkor még rádöbbenek, hogy de hát ez még semmi. Az Isten még ettől is többet akar, az Isten még ettől is jobban szeret bennünket. Milyen kincseink vannak még? Elkezdtétek egyébként már, például a Purák család kapcsán, tessék?
De Isten pillanatok, és együtt lehetünk velük a gyülekezeti tagok. Tehát ezek mind olyan
kincsek vagyunk, igen.
Ezek mind olyan kincsek, hogy az Isten elszínében vagyunk, és ahogy itt már mondták is többen, tehát hogy, és a fannál, hogy maga az Istené vagyunk, tehát az Istennel való kapcsolat, mindaz, amit Istenről kapunk, ahogy Laci mondta, hogy az, amit kaptunk, azt mind Istenről kapjuk, hogy ezt minek tulajdonítjuk, saját magunkének, vagy pedig az Istennek. Tehát ez is egy olyan fajta kincs, hogy tudod azt, hogy te Isten kezében egy eszköz vagy, és az, amit kaptál, azt mind Istenről kaptad, és hogy ezzel hogyan gazdál.
Jó, tehát figyeljetek, összeszedtük eddig, nem fogalmaztuk meg, de azért ellentmondva itt az embertársaink szolgálata, ugye? És vagy lehet, bocsánat, meg is fogalmaztuk. Az Istennel való közösség, az Isten megismerése, az evangélium hirdetése. Mit tesz még a keresztény? Milyen kincsei vannak? Példamutatás, nagyon köszönöm. Miben mutatunk példát? Az életünkkel mutatunk példát. És ahhoz, hogy példát tudjunk mutatni, ahhoz milyenekké kell válnunk? Mondjad, Éva, bátran. Tanítványokká kell válnunk. Krisztushoz hasonlóvá kell válnunk. Ez az óember azt akarja.
És az ő jellemével kell bírni.
Így van, tehát egyfajta jellemtisztaság a mi kincsünk, ami mi dolgozhatunk ezen. Tehát ez az, amit mi megszerzünk magunknak.
Szerintem ugyanilyen kincs, amit Istentől kapunk, az a fajta öröm és békesség, amit egyedül Isten tud megadni. Hogy beszéltünk erről, hogy ugye
a mammon,
az evilági örömök, hogy ezzel pillanatnyi
elmúlnak.
Hogy mindenben van nehézség, mindenben probléma van, viszont Isten olyan örömet ad, ami nem egy pillanatig tart, nem is egy földi életen át, hanem egy örök életen át, és ugyanígy ő az, aki békességet tud adni, és
így van. Tehát, hogyha a világban az emberek, a mammon imádói hajszolják mindazokat, amiket felsoroltunk, akkor Krisztus tanítványai ezeket a kincseket hajszolják. És ezekért élnek, halnak, és tesznek meg mindent, hogy ezeket a kincseket megszerezzék. Ráadásul nagyon jó, mert mi ezt tudjuk, hogy ezek ott vannak, készen vannak. Hol vannak ezek a kincsek? A mennyben, az atyánál csak kérni kell, és ő adja és adja. És azt mondja, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát Jézus szolgálni, Jézus tanítványával nem lehet kétféleképpen. Vagy ott van a szívünk a mennyben, az összes kincsünkkel, vagy a mammon. És nagyon-nagyon nagy a csapda, nagyon nehéz különbséget tenni. Ugye gyakran, tehát az ördög azért, mert ez a mammon ugye maga az ördög, Belzebub, ahogy itt mondták a régi ősatyák, nagyon-nagyon rafináltan tud megjelenni, és tudja csepegtetni, hogy ez a kincs kell neked. Te ne törődj, gyere csak, ez megvan, szomorú vagy, hogy ó, ne törődj, gyere, majd én adok neked, majd én segítek. Tehát Jézust követni kizárólagosságot jelent. Ezzel egyúttal, egy időben nem követhetem a világot. És még egy utolsó témakörünk van, hogy honnan tudja Jézus, hogy én mit csinálok, hogy követem-e a világot, vagy nem. Honnan tudja?
Mindent lát,
mindent tud. Lukács evangélium első fejezetében például azt olvassuk, az 5.-8. versében, hogy Zakariás pap és az ő felesége Erzsébet fedhetetlenül éltek Isten színe előtt. Zakariás naponta végezte szolgálatát Isten színe előtt. Aztán az apostolok cselekedete 4.19 szerint Péter és Jakab aggódik. Méghozzá azért aggódik, hogy mit szólna Isten, ha ők a nagy tanácsra hallgatnának. Tehát ők tudják azt, hogy Isten jelen van, állandóan jelen van, és nem nézni jó szemmel, ha ők másra hallgatnának. Azt kérdezi, mit szólna Isten, ha mi nem ráhallgatnánk, hanem rátok. Szintén az apostolok cselekedetében olvasunk Kornélius századosról, akiről azt írja a Biblia, hogy Isten színe előtt élt, Isten látta az ő könyörületességét, alamizsnákat osztogatott ő is a szegényeknek, látta, hogy keresi az Urat, és elhívta Pétert hozzá. Péter már úgy jött, hogy azt mondta Kornéliusnak, hogy Isten színe előtt vagy, látott téged az Isten, és engem küldött, hogy még tovább tanítsalak téged. Ma, most, ebben a pillanatban mi is ugyanúgy Isten színe előtt élünk. Isten jelenlétében éljük a mi életünket. Mit jelent ez? Ez legalább két dolgot jelent, ha nagyon a lényegre akarunk szorítkozni. Az egyik, hogy mindent, amit teszünk, Isten előtt teszünk, tesszük, és ezért felelősek vagyunk tetteinkért. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, hogy minden hívőnek, minden tanítványnak tudatába kell lenni annak, hogy életének nem csak egy kis szeletét adjuk át az Úrnak, vagy nem csak a kis szeletét érinti a tanítványság, hanem az egészet. Az egész életünket. Az elmúlt évszázadokban ugye a keresztényeknek nagyon nagy kísértés volt az, hogy az életüket felosszák vallásos és nem vallásos területekre. De Lukács evangélikusra figyelmeztet, hogy egész életünket Isten jelenlétében éljük. Őt minden érdekli, mindent lát, és ő mindent átitat. Úgyhogy tanácsos ezért az apostolokhoz hasonlóan élni is. És amikor döntünk, amikor megteszünk valamit, megkérdezni az Istent, vajon mit szól Isten ehhez? Vajon azt fogja mondani erre, hogy úgy van, mint Zakariásnak és Erzsébetnek, hogy látja, hogy tisztességesen élünk, és azt mondja, hogy itt vannak az én szolgáim, itt vannak az ők fedhetetlen szolgáim. És ha most visszatérünk a példázathoz, amit felolvastunk, ugye azt mondtuk, hogy a tanítványságról szól. Jézus járta a világot akkor is, és egyébként ma is ezt teszi, itt van velünk, és nagyon nagy sokaság kísérte őt. Ma is sokan vannak, akik úgymond Jézus táborában, vagy követői, vagy legalábbis annak tartják magukat. Vannak templomok, amik dugig vannak. Vannak, ahol kiváló vezetők, politikusok járnak nap mint nap a templomba, és ott vannak. És akkor Jézus egyszer csak megáll, odafordul hozzánk, tanítványokhoz, leendő tanítványokhoz, és megkérdezi, hogy biztosan akarsz-e a tanítványom lenni. Felteszi a kérdést, hogy szeretnél engem követni? Akkor is szeretnél követni, ha mondjuk én közéd és a szeretteid közé állok? Ha választanod kell majd? Mert ha az én követésem megbotránkoztatja a te szeretteidet, akkor is szeretnél követni? Akkor is akarsz engem követni, ha azt kérem, hogy hagyd el a mammont, a világi javakat, és csak nekem szolgálj? Akkor is az én tanítványom akarsz lenni? Akkor is az én tanítványom akarsz lenni, ha az életedet kell adnod értem, mint hogy én is adtam érted az enyémet. Akkor is tanítvány akarsz lenni. Biztos, hogy ezt szeretnétek? Gondoljátok át. Azt mondja, hogy aki tornyot akar építeni, ez a példázatbeli férfi, elkezdett számolni. Tornyot építeni abban az időben is nagyon nagy dolog volt, és nemes cselekedet volt, hiszen a torony az a védelmet, mindig egy városnak a védelmét szolgálta. Tehát ez az ember egy nagyon nemes cselekedetre készült. De mielőtt neki kezdett, elkezdett számolgatni, megéri, nem éri. Azt kérdezi Jézus már tőlünk, megéri neked? Megéri neked engem követni? Mennyit érek én neked? Tehát akik szeretnék Jézust követni, azoknak erre válaszolni kell. Aztán beszél egy királyról, akit megtámadott az ellenség. Jézus ezt azokra érti, akik már az ő tanítványai. Nekik mondja ezt, nekünk mondja ezt. Amikor ezt a királyt megtámadták, tudott-e passzív maradni? Azt olvasok a példázatban, hogy a királynak két dolgot tehetett. Fel kellett mérnie, hogy akar-e harcolni, 10 000-rel, a 20 000-rel szemben, vagy esetleg megy békét kötni. Mindegy, melyiket választotta, de valamit tenni kellett, mert ha nem tesz semmit, ez azt jelentette, hogy jön az ellenség és eltiporja. Jézus ezt kérdezi tőlünk, hogy tudsz-e hová menni? Van-e választásod, ha te engem szolgálsz és élni szeretnél? Van-e más választásod, mint hogy követsz engem? Mert aki nem követi Jézust, az el fog veszni. És ez itt pont, és itt nincs tovább. Nincsenek egyéb lehetőségek. Vagy élünk, vagy meghalunk. Mikor a tanítványoktól azt kérdezi Jézus, hogy itt ti is el akartok engem hagyni, Péter mit mond? Uram, hová mehetnénk? Hát mi is ezt tudjuk mondani Istennek. Uram, hát hová mehetnénk? Nálad van az élet, te vagy az élet. Talán vagyunk úgy, hogy mi akarjuk követni Jézus, szeretnénk követni, de nem mindig van kitartásunk, vagy gyakran elcsüggedünk, elbukunk. Hányszor vagyunk így? Ó, gyakran naponta. Hányszor kelek úgy fel, hogy megígérem az Úrnak, hogy Uram, ma biztos így lesz, meglátod, ú, nagyon, nagyon, nagyon figyelni fogok, nagyon jó leszek, senkit meg nem bántok, jaj. Ó, mire este hazamegyek, már számolhatom is, hogy fú, mit tettél, Éva. Ilyenkor gyakran elcsöggedünk. De az igazság az, hogy az önmagunk erejéből senki, de senki nem tudja az Urat követni. Mi önmagunkat nem tudjuk üdvözíteni. A mammon nagyon erős, a sátán nagyon erős, mi pedig nagyon gyengék vagyunk. Az óemberünk folyton feltámad, követelőzik, küldene minket, belehajtan a dolgokba, és mi annyira gyengék vagyunk. És Jézus ezt látja, és azt mondja, hogy ne aggódjatok. Jó? Nem nektek kell egyedül ezt a harcot megvívni. Ti csak gyertek hozzám. Vegyétek magatokra a keresztet naponta, és majd én segítek nektek. Én leszek, aki a szoros kapun átvisz titeket. Én fogom a kezeteket a keskeny úton. Jó? Elestetek, megütöttétek a lábatokat. Semmi baj, mondjuk a gyerekeknek, ugye? Töröld le, és már jössz is. Na Jézus, ugyanígy. Elbuktál, elestél, nem baj. Gyere, segítek, fogom a kezed, és megyünk, mert Jézus az élet ura. Azt szeretné, hogy éljünk. Úgyhogy mi az ő tanítványai vagyunk, és benne bízhatunk, és a kincseink ott vannak a mennyben, és ezeket hajszoljuk nap, mint nap. Próbáljuk magunkat távol tartani a világtól, a mammontól. És Jézus pedig csak annyit kér, hogy gyere, és bízzál bennem. És én mindent meg fogok adni nektek. Amen.